Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa üzenete a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szervezetének. Legyünk a béke és az egység kézművesei egy kiengesztelődött új emberiségért. A Szent Atya köszöntése az olasz zarándokoknak. A Szent Év tapasztalatát éljék meg a mindennapokban. Nobel-díjas tudós három javaslata az egészséges és hosszú életre. Irgalmas ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt 5. vasárnapjára. Ferenc pápa, legyünk a béke és az egység kézművesei egy kiengesztelődött új emberiségért. A Szent Atya üzenetet küldött a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szervezetének a Káris Szent Évi zarándoklat alkalmából. A lélek békéje alapvető feltétele annak, hogy leküzdjük a megosztottságot, mind családi körben, mind a nemzetek között. A pápa arra szólít, hogy a vezetőkhöz való ragaszkodás ne váljon konfliktus forrássá. A béke és az egység kézművesei egy olyan egyházért és világért, amelyben egy új, kiengesztelődött emberiség lakik. Ezt a kívánságát fogalmazta meg a Szent Atya az április 3-án közzétett üzenetben, amelyet a Káris, a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szervezetéhez intézett, Szent Évi zarándoklatuk alkalmából. Április 4-e és 6-a között tartják Rómában a találkozót, a Remény örömteli tanúi címmel. A Káriszt a Világiak, Család és Élet Vatikáni Dikasztériuma hozta létre Ferenc pápa indítására 2019 pünkösdjén. Üzenetében a pápa a Káris küldetését az emberi szív működéséhez hasonlítja. Mélyen gyökerezik az egyházban, ugyanakkor nyitott az egyetemes távlatok felé, magára vállalva a béke szándékát, melyet Ferenc pápa a szívében hordoz. A Szentlélek a feltámadt Úr ajándéka, mely szeretett közösséget, harmóniát, testvériséget teremt. És ez az egyház is, egy új, kiengesztelődött emberiség. Ferenc pápa arra szólítja a zarándokokat, hogy vigyék el a világba a Szent Év élményét, életükkel tanúskodva a béke és a remény értékeiről. A lélek tudja megadni a valódi békét az emberi szívnek, és ez a feltétele annak, hogy legyőzzük a konfliktusokat a családban, a társadalomban, a nemzetek közötti kapcsolatokban. Végül a Szent Atya arra buzdítja a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szervezetének tagjait, hogy keressék mindig a szeretet közösséget, a csoportokban és a közösségekben, amelyben élnek, az együttműködés szellemében. Kerüljék a veszélyt, hogy a vezetőkhöz való ragaszkodás megosztottság és konfliktus forrásává váljon. Az együttműködés vezérelje őket, különösen a plébániai közösségekkel, és az Úr gazdagon megáldja majd őket gyümölcsökkel. A Káris célja, hogy kapcsolódási pont legyen az egy területen munkálkodóknak, egymással, az egyházzal, a külvilággal, segítse közöttük az egységet, ami a sokféleség egységét jelenti, és nem egyformaságot. Ferenc pápa 2 évvel ezelőtt fogadta a Vatikánban a Káris nemzetközi közösségének tagjait. Legfőbb célkitűzésüket abban jelölte meg, hogy növekedjenek az egyházi érettségükben. A mozgalom nyelvezetével élve az utóbbi évek kegyelmi áramlatának a feladata a Káris számára, hogy olyan hanggá váljon, mely elkíséri az összes közösséget, és jelzi nekik a közösségileg követendő utat. A Káris ablak a katolikus karizmatikus megújulás tágas és sokszínű világára. Az ott dolgozóknak ezen az ablakon keresztül kell kinézniük a távoli világra, túllépve a helyi tapasztalatokon, hogy megismerjék a Szentlélek által megteremtett gazdagságot a különféle kulturális, társadalmi és egyházi összefüggésekben. A káris a megkülönböztetés révén segítheti a zárt szemléletű csoportokat egy tágasabb, karizmatikus és egyházi lélegzetvételre. Ferenc pápa bátorította az úgynevezett új élet szemináriumait, melyek az első igehirdetés nagyon is kérugmatikus pillanatait adják, lehetőséget kínálva az embereknek az élő Jézussal, az ő lelkével és az egyházával való találkozásra, amely legyen befogadó környezet, a kegyelem, a megbékélés és az újjászületés helye a résztvevőknek. A pápa 2023-ban arra kérte a mozgalom tagjait, hogy a lehető legszélesebb körben terjesszék ezeket a szemináriumokat, még a szegények körében, a periférikus területeken is. A Szentatya a megkezdett út folytatására is figyelmeztetett. Az új élet szemináriumait az emberek gyakorta lebilincselő élményként élik meg, amelyek irányváltást hoznak az életükben, de ez csak egy nagyon intenzív kezdet, amit fellángoló tűzként táplálni kell, különben az elenyészik. Éppen ezért a szemináriumok után megfelelő képzések szükségesek, amelyek életben tartják a kapott kegyelmet, és segítik a további fokozatos fejlődést a hitben, az ima életben, az erkölcsös magatartásban, a szentségek befogadásban, a szeretetben és az egyházi küldetésben. Ferenc pápa az olasz zarándokoknak. A szent év tapasztalatát éljék meg a mindennapokban. A Rómától 80 kilométerre északkeletre fekvő Rieti egyházmegyéből érkezett zarándokokat a pápa arra buzdítja, hogy legyenek a reménytanúi az élet minden területén, járuljanak hozzá egy testvéribb és szolidárisabb világépítéséhez. A Szentatya üzenetének középpontjában Isten szeretete áll, mely az igazi öröm forrása és a fákja, mely erőt ad az életünk szakaszaihoz. Március 29-én érkezett Rómába a Rieti Egyházmegye több mint 1700 fős zarándoklata, köztük papok, diakónusok, szerzetesek és világi hívők. A pápa valamennyiükhöz szól, elsőként Vito Picci nonna püspökhöz, külön szeretettel fordulva a betegekhez és az idősekhez, akik imáikat és szenvedéseiket felajánlják az egyház javára. Ferenc pápa annak a reményének ad hangot, hogy a Szent Péter Bazilika szent kapuján áthaladva valamennyi zarándok hite megerősödik, és segít nekik megérteni és egyre jobban befogadni az isteni szeretetet, mely az igazi öröm eredete és oka. Főként a gyengébbeknek és a rászorulóknak kell tanúskodnunk erről a szeretetről, mely mint élő láng ad erőt az élet útján. A szent évben megtapasztalt érzések és értékek ne álljanak meg Rómában, hanem éljék meg azokat a mindennapok különböző területein, hogy hozzájáruljanak egy testvéribb és szolidárisabb világépítéséhez. A pápa üzenete végén azt kéri, hogy továbbra is imádkozzanak érte, majd a Rieti Egyházmegye zarándokait a Szűzanya és Szent Barbara az egyházmegye védőszentje oltalmába ajánlja.
Nobel-díjas tudós három javaslata az egészséges és hosszú életre. A 2009-ben kémiai Nobel-díja kitüntetett dr. Venkatraman Ramakrishnan részt vett a Pápai Életvédő Akadémia által szervezett vatikáni csúcstalálkozón, amely a hosszú élet témájával foglalkozott. A Vatikán News-nak adott interjújában a tudós szólt a találkozó jelentőségéről és az egészséges életmódra, a hosszú életre vonatkozó egyszerű tanácsairól mondta el gondolatait, amelyek a Szentatyának is segítséget nyújthatnak lábadozása során. A Nobel-díjas tudós részt vett a vatikáni csúcstalálkozó a hosszú életről, kihívás az élet órájával szemben című rendezvényen, amelyre március 24-én hétfőn délután került sor a Szentpéter tér közeléjében lévő Augustinianum pápai patrisztikus intézetben. Dr. Venkatraman Ramakrishnan arra figyelmeztetett, hogy válaszúthoz érkeztünk, és megállapította, hogy az egészségesebb és hosszabb élet titka gyakran a legegyszerűbb megoldásokban rejlik. Arra kérdésre, hogy véleménye szerint a hosszú élet miért olyan fontos kérdés, amellyel foglalkozni kell, a Nobel-díjas tudós válaszában megállapította, hogy válaszúthoz érkeztünk a várható élettartam tekintetében. A biológia jelentős előrelépést tett az öregedés okainak felderítésében, és most először azt próbálja kikutatni, hogy tehetünk-e valamit az öregedés leküzdésére, szemben a konkrét betegségek kezelésével. Ennek a kérdésnek széles körű társadalmi és orvosbiológiai vonatkozásai vannak. A kutatásokra nagyon sok pénzt fordítottak, főleg magánbefektetésekből, mutatott rá Venkatraman Ramakrishnan tudós, feltéve a kérdést, hogy mindez hogyan torzíthatja el a prioritásokat. Mit fog jelenteni a társadalom számára, ha mindannyian elkezdünk tovább élni, vagy egyáltalán lehetséges-e egészségesebben élni, függetlenül a hosszú élettől? A Nobel-díjas tudós szerint a mai emberek számára is fennáll a hosszú élet lehetősége, és ez kihatása van a társadalomra, különösen azért, mert a születési arányszámok világszerte csökkennek. Számos ember foglalkozik a hosszú élet különböző aspektusaival, kezdve a demográfiától, a molekuláris biológián át a terápiáig, ezért különösen jelentős az ebben a kérdésben megrendezett vatikáni csúcstalálkozó. Mi árulhat hozzá az egészségesebb, hosszabb élethez, különösen az egészségesebb életmódhoz az ön szakértelme szerint? Tette fel a kérdést a Vatikán News munkatársa a Nobel-díjas kémikusnak. A tudós válaszában felidézte, hogy írt egy könyvet, Miért hanunk meg? Címmel, és a mű elkészítése során arra a következtetése jutott, hogy a mérsékelt és egészséges étrend, a rendszeres testmozgás és a megfelelő alvás három alapszabályának megtartása valószínűleg jobb, mint bármi más, amit ma a piacok felkínálnak táplálék kiegészítők vagy gyógyszerek tekintetében. Fontos továbbá, hogy kerüljük a társadalmi elszigeteltséget, és legyen egy életcélunk, mivel a társadalmi tanulmányok kimutatták, hogy mindkettő csökkentheti a halandóságot és javíthatja az egészségi állapotot időskorban. Ezt a három tanácsot mindenki követheti, miközben az orvosbiológiai kutatás erőteljesebb beavatkozásokra irányul, fejtette ki az indiai születési tudós. A vatikáni csúcstalálkozó jelentősége különösen fontos azért is, hiszen mindenki tisztában van azzal, hogy a pápa nagyon beteg volt, és csak most lábadozik. Természetesen a Szentatyának követnie kell orvosai tanácsait, de amint jobban lesz, a három alapszabály majd az ő esetében is hatásosan működik, mondta a Vatikán News-nak adott interjújában Venkatraman Ramakrishnan, a 2009-es kémiai Nobel-díj kitüntetettje.
Irgalmas ítélet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt 5. vasárnapjára.
Egyszer egy asszony elment lelki pásztorához, és az Úr előtt megvallotta bűneit, majd megkérdezte. Hogyan tehetném jóvá, amit elkövettem? Mit tegyek? Fogjon egy kis párnát, bontsa fel, és tegyen egy tollat minden ember ajtaja elé, akikről rosszat mondott, tanácsolta a pap. Az asszony bűnbánata igazi volt, ezért teljesítette is a kapott elégtételt, majd örömmel tért vissza papjához. Teljesítettem a feladatot. A lelki pásztor ekkor ezt mondta. Most menjen el mindenhová, és szedje össze a tollakat. Az asszony újra elindult, majd másnap szomorúan tért vissza. Egyetlen tollat sem találtam. Elfújta a szél. Látja, kedvesem, ilyen a pletyka is, szólt a pap. Kimondja az ember, de azután már visszavenni nem tudja. Kérjen bocsánatot a közösség előtt is, és többé ne hordjon híreket. Az asszony megfogadta ezt a tanácsot is, és az úr áldott gyermeke lett. Az elvesztett bizalmat is visszanyerte egy idő után a testvérektől, mert nyelvét csak bátorításra használta. E Szent Jónás után. Másokról rosszat mondani nem keresztény magatartásra val, akkor sem, ha igaz, amit mondok. Amíg másokról beszélek, könnyen elterelem a figyelmem magamról. Ezt teszik azok is, akik a törvényre hivatkozva Jézus elé vezetik a házasságtörő asszonyt. Amíg más fölött ítélkeznek, addig nem kell magukkal szembenézniük. Jézus tudja ezt. Az ő eljárását három lépésben követhetem. Az első, Jézus Isten szemével nézi az eléje vezetett nőt, de azokat is, akik őt vádolják. Igazuk lehet a vádban, de látja a nő megszégyenített állapotát, és az őt megkövezni akarók lelkét is, akik talán rejtett bűneiket is elítélik abban az asszonyban. Nem durván, hanem finoman világít rá mindenki hibájára. Ezért hajol le a földre, ezért ad időt önmagának, mielőtt kimondaná az irgalmas ítéletet. Az vesse rá az első követ, aki bűntelen. Ezzel megtanít arra, hogy először önmagamat neveljem. Ne rögtön mondjam ki, ami a szívemen van, mert a meggondolatlansággal még nagyobb sebet ejthetek a másik emberen. Ami a szívemen van, ne legyen rögtön a számon. Azzal, hogy kimondom és megszabadulok a tehertől, s közben nem vagyok tekintettel a másikra, ez bizony önző magatartás. Ha gondolatban meg is ítélek valakit, ne siessem el annak kimondását, hiszen nem ismerem lelkét, nem ismerem a hátteret. A legsürgősebb döntések is várhatnak pár csendes percet. Jézus második tanítása, hogy nem menti fel az asszonyt, de tudja, hogyan mentheti meg őt. A felelősség alól nem vagyok felmentve sohasem, de a bűneim bocsánatot nyernek, ha Jézus lába elé ülök és szembesülök saját vétkeimmel. Nézem, ami előttem van, hagyom, ami mögöttem van. Persze ettől még el kell viselnem korábbi magatartásom és bűneim következményeit, de előre nézek. Jézus azzal a kijelentésével, hogy menj és többet ne vétkezzél, pontosan erről beszél. Nem hánytorgatja a nő bűneit. Nem indít büntetőjogi eljárást, hanem egy új perspektívát ad. Az beépítve, ami mögötted van, nézz előre. Tekints arra, ami előtted van. Erről beszél Szent Pál apostol is, és az Ószövetségi olvasmány is ezt fogalmazza meg, mint a megújulás feltételét. A harmadik tanítás a tömegnek szól. Menjetek, és többé ne ítélkezzetek, mert mindenkinek van bűne. Ha nem házasságtörés, akkor más egyéb. Ki maga tudja. Az ember hajlamos kisebbíteni saját bűnét és mások bűneit nagyobb bűnöknek kinevezni. Ezért is fontos, hogy az ima legyen mindig az első helyen. Legyen szívem első gondolata minden nap az Istené, és ne utolsó menekvésem. Nagyon szép, igaz és pontos meghatározását olvastam az imádságnak. Amikor az ember a lelkét Istenhez emeli, és az ő szemével próbálja nézni életének eseményeit a mindennapokban. Ha saját valóságomat őszintén látom, akkor nem kiborulok, hanem leborulok, és őszintén kérek bocsánatot. Már nem sietem el az ítélkezést, és nem akarom könnyebbnek látni a másik helyzetét. Így irigyelni sem fogom azt.
Irgalmas ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt 5. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.
Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
Az evangélium Szent János szerint.